Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét Lukács evangéliumából, a 24. fejezet 44. versétől kezdve a következőképpen. Majd így szólt hozzájuk Jézus: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik: így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor meg kell győzni embereket, de talán még gyakrabban fordul elő az, hogy magunkat érezzük a meggyőzés tárgyának, azaz minket próbálnak rávenni valamire, hiszen állandóan hívnak bennünket különféle termék bemutatókra, van, akinek már tele van a tiszta szobája mindenféle olyan ágyneművel, meg ki tudja mivel, amire egyáltalán nincs is szüksége, mert meggyőzték. Igen ám, csak hát fölöslegesen. Vagy gondolatunk arra, amikor 4 évenként próbálnak meggyőzni bennünket a különböző pártok, hogy miért kell rájuk szavazni, és ehhez ugye felhasználnak gyakran nem csak nemes, hanem nemtelen eszközöket is. Egészen más azonban a helyzet azzal a meggyőzéssel, ahogyan Jézus fordul a tanítványok felé húsvét után. Azon gondolkoztam, hogy vajon kinek van szüksége Jézus megjelenéseire. Miért van az, hogy feltámad, és aztán utána még 40 napon keresztül megjelenik? Miért nem történik azonnal a mennybe menetel? Miért nem történik azonnal a Szentlélek kitöltetése, pünkösd ünnepe? Minek ez az 50 napos csúszás? És akkor rájöttem arra, hogy hát a találkozások ebben a 40 napban Jézus és különböző emberek között annyira lényegesek, annyira fontosak, annyira megérintőek. Hiszen nem képesek a tanítványok, ahogyan mi sem vagyunk képesek gyorsabban haladni, mint ahogyan Jézus kíséri őket. Nem képesek arra, hogy azonnal higgyenek és el tudják fogadni a feltámadás tényét, meg tudjanak élni a feltámadásnak az erejével. Hogyha magunkra gondolunk és magunkban nézünk, akkor talán jobban megértjük ennek a 40 napnak a jelentőségét. Lehet, hogy nekünk még 40 nap sem elég. Lehet, hogy nekünk az életünkben le kell, hogy játszódjon ez a 40 napos időszak, így az egyházi esztendőben ágyazódva, mondjuk 10 éven keresztül. Lehet, hogy valakinek 50 éven keresztül le kell, hogy játszódjon, és akkor fog rájönni, hogy mit is jelent ez. Akkor tud majd mit kezdeni a feltámadásnak a valóságával. Szóval én úgy érzem, hogy nagyon szívszorító az, ahogyan találkozik Jézus a tanítványokkal különböző élethelyzetekben, van, amikor egy szobában, van, amikor az úton szegődik melléjük, van, amikor ugye a sírnál szólítja meg a kétségbe esett asszonyokat. Sok-sokféle helyzetben. Valamikor ugye a tóparton a halászó tanítványokat szólítja meg a partról. Szívszorító, ahogy melléjük áll, és igazából azért jelenik meg Jézus, mert a tanítványoknak van szükségük arra, hogy utolérjék őt. És Jézus nem sürget. Azt látjuk a sírnál, amikor az asszonyokkal találkozik, hogy együtt van az asszonyokkal az ő rémületükben. Együtt van az asszonyokkal a tanástalanságukban. Ezt a két kifejezést olvashatjuk ebben a történetben. Ugyanazokat az érzéseket, amiket mi magunk is tapasztalunk magunkban egy temetés után. Rémület, tanástalanság. Ugyanezeket éljük át. És Jézus melléjük áll ebben az érzésben. Átéli az ő érzésüket. És tudjuk, hogy ha valaki átéli, aki nem azt akarja nekünk bemagyarázni, hogy neki könnyebb volt, hanem átéli velünk együtt, akkor már mi is tapasztaljuk azt, hogy könnyebb a teher. Pusztán, hogyha elmondjuk azt, hogy mi történt velünk. Van valaki, akinek el tudjuk mondani. Éppen az elmúlt ifjúsági órán volt erről szó többek között, hogy mennyire fontos az, hogy a tizenévesek is el tudják mondani azt, ami őket feszíti, ami bennük van. Végre olyan helyzetben, olyan körülmények között, amikor nem kioktatni akarják őket, hanem megérteni. Nem okoskodni, nem felnőtt tanácsokat adni, hanem egyszerűen csak együtt érezni velük. Na, Jézus valami ilyesmit csinál. És aztán tudjuk, hogy ezek az asszonyok hírül adják a tanítványnak, hogy mi történt. És azt olvassuk ott, hogy ennek folytán reménység ébredt bennük. Azaz a küldetésük nyomán, hogy hírt adjanak a feltámadásról, elkezdtek gyógyulni. Aztán a következő, még megrendítőbb történet, számomra ez a csúcsa az evangéliumoknak, az Emmausi tanítványok története. Akik ugye bandukolnak reményvesztetten, úgy olvassuk, hogy szomorúan Emmaus felé Jeruzsálemből. És akkor egyszer csak melléjük lép Jézus. És elkezdik kérdezgetni őket, hogy mi történt. Annyira megdöbbentő ez a hozzáállás, mintha nem tudná, hogy mi történt. Hát ő tudja a legjobban, hogy mi történt. Hát őt feszítették meg. Ő támad fel. De azt arra kíváncsi Jézus, hogy ők ezt hogy élték át. Mi van bennük? Valami hasonlóra gondoltam, persze nem biztos, hogy így van, csak lehet így is értelmezni, hogy érdemes így is értelmezni azt, ami tegnap este történt, amikor ugye, a csillag születikben ugye, megkérdezik a László Attillát, aki aztán megnyerte a versenyt, hogy miért örült annak, hogy június 4-én került sor erre a döntőre? Ugye, mert ugye ezt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy június 4. Mi történt ekkor, hangzik el a műsorban? Mi történt ekkor? Hát ugye Trianon történt ekkor. Így is lehet értelmezni, hogy hogyan élted át ezt, te, aki Erdélyből jöttél, a Székelyföldről jöttél? Te hogy élted át ezt a június 4-ét? Jézus biztos, hogy mindig így kérdez. Arra kíváncsi, hogy mi hogy éltük át azt, ami velünk történt. És aztán tudjuk, hogy amikor az emmausi tanítványok később felismerik Jézust, és ő aztán ugye eltűnik, azon nyomban felkerekednek, pedig éjszaka van, és Emmausból visszamennek Jeruzsálembe. Rájönnek arra, hogy elvétették az utat. Nekik nem Emmausba kellett visszamenni a hazájukba, hanem nekik ott kellett volna maradni. De mégis szükség volt erre az útra. Lehet, hogy mi is így vagyunk vele, hogy rájövünk 30 évvel később, hogy hát nekünk másfele kellett volna menni. Hát nekünk más kellett volna csinálni. Hát nekünk más foglalkozást kellett volna űzni, stb. Stb. Ez lehetséges, de mégis a mi számunkra szükség volt erre a kerülőre. Lehet, hogy nem tudjuk behozni azt a 30 éves, sőt, biztos. De szükségünk volt erre a kerülőre, a lelki fejlődésünk szempontjából. Ez az óriási dolog, amikor az Isten kezére bízzuk magunkat, hogy bármit hibáztunk, bármit tévedtünk, ő mindent felhasznál a mi javunkra. Ha nem tudom azt, hogy az Isten kezében történt minden, akkor végső kétségbeesésbe keveredek, mert hát nem tudom a 30 évet visszahozni. És nincsen már előttem, ki tudja csak mennyi. Az Emmausi tanítványok ismét azt látjuk, mint az asszonyoknál, beleállnak a küldetésbe, viszik a hírt a feltámadt Jézusról, és közben az ő szomorúságuk gyógyul. Aztán Péterről is ugyanezt elmondhatjuk, ő már eltemette az önbecsülését. Ő már nem tartotta magát semmire se, hiszen hát Júdás után ő volt a leggyengébb láncszem, mondhatjuk így. Hát aki megtagadta Jézust, csupán azt sem mert elismerni, hogy ismeri. És ezek után keresi meg Jézus, méghozzá mivel keresi meg? Azzal, hogy legeltesd az én bárányaimat. Rábíz egy lelkészi szolgálatot. Arra az emberre, aki tagadott. Én szerintem ma nem avatnák lelkészi. De Jézusnak ez a terápiája. Jézusnak ez a terápiája, küldetéssel bízza meg. És Péter ezen keresztül erősödik meg. Tehát egyrészt persze szükségük volt azoknak az embereknek is arra, hogy Péter menjen hozzájuk, akik aztán az ő szavára megtértek, de ugyanúgy szüksége volt Péternek is erre a küldetésre, hogy felépüljön, és aztán képes legyen arra, tudjuk, hogy amikor keresztre akarják feszíteni a hite miatt, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok arra méltó, hogy úgy halljak meg, ahogy az én mesterem, hanem fejjel lefelé feszítsetek keresztre. Teljesen igaznak érzem azt, hogy aki embereknek segít, emberek felé szolgál, segítő foglalkozásban van, annak ugyanúgy szüksége van erre a feladatra, mint azoknak, akiknek segít. És akkor ide eljutunk a 11 tanítványhoz, akiknél most van Jézus, akik ugye üres fecsegésnek tartják még a feltámadásnak a hírét, és erre mit mond nekik Jézus? Azt mondja, hogy ti vagytok a tanuk. Nem azt mondja, hogy hát hol tartotok ti? Hát, hogy ti még ezt fecsegésnek gondoljátok, te ilyen vénasszonyos, nem tudom, minek tartjátok ezt a... Azt, hogy én feltámadtam, féltek, azt hiszitek, hogy én kísértett vagyok? Nem, hanem küldetéssel bízza meg őket. Ti vagytok a tanuk. Ugyanezt mondja nekünk is, ti vagytok a tanuk. Félünk, tanástalanok vagyunk, szomorúak vagyunk, akkor is mi vagyunk a tanuk. És szerintem volt már tapasztalatunk arról, hogyha ezzel nem törődtünk, és mégis mentünk, és a küldetésünknek megfeleltünk, akkor gyógyultunk. Nem tudunk tanúskodni? Nicky Gamble mondta egy kedves kis történet egy fiatal srácról, aki azon gondolkodik, hogy most akkor átadja az életét Jézusnak, vagy ne adja át. És hát az akadályozza meg abban, hogy átadja, hogy hát úgy tudja, hogy akkor tanúskodni kell Jézusról. De hát ő nem akar. Hát ő nem tud. És akkor emiatt nem akar megtérni. És akkor egy idősebb hívőnek a tanácsát kéri, és akkor azt mondja, hogy hát nekem az a véleményem, hogy te akkor is lehetsz keresztény, ha nem viszed el a... Nem mész el. Nem tanúskodsz. És akkor felszabadulás történik benne. De jó, hát akkor is lehetek én tanítvány. És akkor átadja az életét Jézusnak. És aztán rohan le az emeletről a földszintre, ahol a vendégsereg van, és elkezdi nekik mondani lelkendezve, hogy tudtátok ti azt, hogy akkor is meg lehet térni, hogyha az ember fél attól, hogy bizonyságot kell tenni. Mert ott volt benne is, az Emmausi tanítványokban is, Péterben is, ott volt az asszonyokban is, az a feszítő érzés, hogy ezt el kell mondani. Nem azért, mert muszáj, nem azért, mert fölülről rám parancsoltak, hanem mert belül kezdett el feszíteni. Mennyei erőt ad nekünk ehhez az Isten. Ezért mondja Jézus, hogy íme elküldöm nektek a pártfogót. Elküldöm, akit atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban addig, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Még 10 napot kell, még mindig van egy kis csúszás, még 10 napot kell várni pünkös napjára. Mondhatom azt, hogy na most akkor várjunk még 7 napot, következő vasárnapig, de nem biztos, hogy mindenkinek elég ez a 7 nap. Lehet, hogy lesz, akinek elég lesz. Lehet, hogy valaki már betölteketett a Szentlélekkel, és már neki semmi problémát nem okoz ez. Lehet, hogy valakinek még 2-3 évet kell várnia addig a pünkösdig. Tudja Jézus, hogy nem lehet a tanítványokkal rohanni. Na, hogy most akkor azonnal. Várjatok addig, amíg meg nem történik. És amikor megtörténik, akkor felszakad minden helytelen gátlás a szívükben. Ezt a mennyei erőt éreztem abban a történetben is, meg azt, amikor Jézus ezt mondja, hogy megnyitotta az értelmüket, amikor egy lövészárokban egy katonát eltaláltak, és a szomszédja kérdezte azt, hogy amikor látta, hogy milyen súlyos a sebesülése, hogy miben tudna neki segíteni. És azt mondta, hogy semmiben, hiszen látott, hogy haldoklok. Valami üzenetet esetleg továbbadni. Azt mondja, hogy XY-nak szeretném üzenni azt, hogy nagyon köszönöm neki mindazt, amit a vasárnapi iskolában nekem adott. Amit tanulhattam 10 éves koromban tőle. Mert annak most nagyon sok hasznát látom a haldoklásom közepette. Üzenet át van adva, amikor haza jutott a katonatárs, és a vasárnapi iskolai tanító megrendülten mondja, Isten bocsássa meg nekem, hogy abba hagytam a vasárnapi iskolai tanítóskodást. Mert azt hittem, hogy semmi értelme nincsen az egésznek. Lám, van értelme mindennek, amit küldetésünkből kifolyólag teszünk. És megnyitja az értelmünket. Megnyitja az értelmünket a lövészárokban halálos sebbel. Megnyitja az értelmünket akkor, hogyha ott vagyunk idősen, úgyhogy abba hagytunk valamit, amit nem kellett volna abba hagyni. És Isten megbocsátja. Azért, mert exaudi vasárnapján ez a mondani való, hogy halld meg Uram hangomat, és Isten meghallja a mi kiáltásunkat. Meghallgatja a mi szavunkat. Mi is kiálthatunk hozzá, és tegyük is meg. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, halld meg a mi szavunkat is, amit most a szívünk mélyén szólunk, és suttogunk, vagy kiáltunk, sírunk neked. Urunk, kérünk téged, hogy légy velünk a mindennapjainkban is, és arra kérünk, hogy úgy kísérj bennünket, ahogyan mi lépni tudunk. Köszönjük neked, hogy nem előttünk mész, integetve, hogy gyorsabban kellene mennünk, nem mögöttünk vagy tuszkolva, hogy siessünk már, hanem mindig, minden helyzetben mellénk lépsz. Köszönjük neked, hogy ezért biztosak lehetünk, hogy te végig kíséred a mi lelki fejlődésünket. Ámen.